Kedves gyülekezet, Lukács evangéliumából olvasom az igét, Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből a 8. és a 9. verset. Fönnállva hallgassuk meg, tehát Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből a 8. és a 9. vers így hangzik. És dicsérte az Úr a hamis sáfát, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nevében. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a útmutató mai igéi közül engem leginkább az a gondolat foglalkoztatott, és az fogott meg a mai nap üzenetéhez, ami a Lukács evangéliumának a 22. fejezetében található, amikor az Úr Jézus azt mondja Péternek, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, de én imádkoztam, érted? Ez a gondolat volt bennem, hogy az Úr Jézus imádkozott értünk, és nem csak imádkozott értünk, hanem mindent megadott nekünk ahhoz, hogy a sátánnak a kísértése, a próbák, vagy a megpróbáltatásokon mi győzedelmesen tudjunk átjutni. Hogy megérkezzünk abba a hajlékba, amit az előbb az igében olvastam is, hogy majd befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Tehát, hogy eljussunk oda, amit Isten nekünk elkészített. Egy nagyon fontos dolog ez, hogy Isten mindent megadott nekünk. Mert olyan sok buktatója van a hívő ember életének, olyan sok buktatója van magának az életnek is, és be kell vallanunk, hogy olyan nehéz kiigazodni hívő emberként is azok között, a dolgok között, amelyek a világban vannak, amelyekkel naponta találkozunk, amely naponta kihívás jelent ami számunkra, és hát mindig nehezen tudjuk értelmezni, nem csak a történéseket, nem csak az eseményeket, nem csak azokat a dolgokat, amelyeket látunk, hanem valljuk be azt, hogy azt is, amit olvasunk. Ugye egy olyan történetből ragadtam ki két ige szakaszt, amit nagyon jól ismerünk. És hát azt is be kell vallanunk, hogy sokszor értetlenül állunk előtte, hisz egy olyan példázatot mond el az Úr Jézus egy sáfáról, ami hát hívő szemmel nézve, Bibliát olvasó ember szemével nézve, hát egy kicsit furcsa megközelítése a dolgoknak. Hisz van egy sáfár, akiről kiderül, hogy hát nem volt egy tisztességes. Nem volt tisztességes, ezért a gazda úgy döntött, hogy elveszi tőle a sáfárságot. És ugye a történet aztán, vagy a példázat úgy folytatódik, hogy hát kiderült, hogy valóban nem volt tisztességes, mert nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye, de azt látjuk, hogy mi történt, amikor megtudja azt, hogy ő tőle el fogják venni ezt az állást. És akkor úgy gondolkodik magában, hogy hát akkor meg kéne próbálni a jövőmet egy kicsit biztosítani, és ugye azt olvassuk, hogy hát ha mai szóval néznénk, akkor okirat hamisítást eszközölt, ezért átírta az adósságleveleket. Gondolván azzal, hogy hát ha ezt átírja, akkor majd azok, akik javára döntött, azok majd hozzá is sokkal emberibbek lesznek, majd gondolnak rá akkor, amikor ő kerül nehéz helyzetbe. És így károsította meg az ő urát. És a történetet, ha olvassuk, akkor úgy gondolnánk, hogy azzal fog befejeződni, hogy az Úr Jézus majd elítéli ezt a szolgát, és megmondja azt, hogy na látjátok, kedves testvérek, kedves tanítványok, hát így ne cselekedjetek. És meglepő dolog az, amit az Úr Jézus ezzel kapcsolatban mond, és azt mondja, hogy dicsérte az Úr a hamis sáfárt, de miért? Mi volt ezen az emberen dicséretre méltó? Mi is az, amit itt az Úr elénk akar állítani? Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus nagyon jól látta, hogy a hívő embernek is szüksége van akár az anyagiak területén egy szemléletváltásra. Hogyan állok én, vagy hogyan is állok én az anyagi akkal szemben? Hogyan látom én, hogy hogyan is kell cselekedni a hívő embernek, az Istenben bízó embernek az anyagiak területén? Én azt hiszem és azt látom a történetekben, a bibliai történetekben, és ezt tapasztalom a mindennapokban, hogy valljuk be őszintén, hogy nem szeretünk az anyagiakról beszélni, mi hívő emberek. Egyrészt, mert valahogy amikor az anyagi világot, vagy az anyagi dolgokat szemléljük, akkor mindig valami szükséges rosszról beszélünk. Vagy legalábbis úgy gondoljuk, ez egy szükséges rossz, mert hát ugyan mindenki pénzből él, de erről ne beszéljünk. Hogy ez hogy kerül az emberhez, hogyan kell ezzel bánni. Hát, ugye ez egy nagyon sikamlós terület, és nem is igazán tudunk mi mit kezdeni ezzel. És amikor az Úr Jézus elmondja ezt a példát, akkor egy kicsit hát összeugrik a gyomrunk, és azt mondjuk, hogy hó, hát hogy is van ez? Mit is akar nekünk az Úr ezen keresztül mondani? Hogyan is álljunk az anyagiakhoz? És legfőképpen nem magához az anyagiakhoz, hanem annak a megszerzéséhez. Hát hogyan is álljunk mi, amikor az Úr Jézus egy olyan példát állít elénk, amitől majdnem mondhatjuk, hogy hát föláll az összes hajunk, mert amit ő itt mond, az teljesen ellentétes azzal, amit a Biblia tanít. Mert a Biblia nem beszél arról, hogy csapjuk be a másik embert, hogy lopjuk el a másik pénzét, és Jézus pedig itt elkezd beszélni arról, hogy hát nézze, vegyetek példát erről a hamis sáfáról. Nem azért mondja el az Úr Jézus ezt, mert szeretne bennünket arra indítani, hogy hát mi is legyünk ilyen leleményesek. Jézus mondja is, hogy a maguk nemében ők sokkal okosabbak, hanem szeretné azt, hogyha lenne egy szemléletváltása a hívő embernek az anyagi dolgoknak a területén. Hogy hogyan is álljunk mi, hogyan is szerezzük meg ezeket a dolgokat. Mert van nekünk egy ilyen kicsit olyan gondolkodásunk ezen a területen, amit az Úr Jézus szeretne legyőzni. Mert tudjuk nagyon jól azt az igét, és szoktuk is mondani, hogy hát mindent ő ad nekünk. Ti maradjatok vesztek, majd én munkálkodom. Tehát jellemző ránk hívő emberekre, hogy hát ha nem tudunk dolgokat eldönteni, akkor könnyedén áttesszük a terheket az Úr vállára. Ő mondta is, hogy jöjjünk hozzá azokban a dolgokban, amiket mi nem igazán tudunk elrendezni, hát tegyük az ő kezébe. De ez nem azt jelenti, hogy akkor mi hátradőlhetünk, megnyugodhatunk is. Na hát én letettem ezeket a dolgokat az Úr kezébe, most már biztos helyen vannak, most már nem kell más tennem, csak várni azt, hogy megérkezzen a megoldás. És anyagi területeken is. Majd az Úr megadja, majd ő elkészíti. Mert mi, hát valljuk be, hogy sokszor bizonytalanok vagyunk. Nem igazán tudjuk, hogy merre menjünk, hogyan tehetjük és meddig mehetünk el ebben a dologban. De az Úr nem levenni akarja a döntéseknek a terhét rólunk, hanem azt akarja, hogy amikor hozzájövünk, akkor azért jöjjünk hozzá, hogy tőle kérjük a megoldást, de az elvégzését a feladatoknak azt nekünk kell elvégezni. Emlékezzünk csak, lehet, hogy nem a legjobb példa erre, hisz egy kicsit másról szól a történet, de mégis azt hiszem, hogy ide hozható Gedeonnak a története, aki hasonlóképpen bizonytalanságban van, hogy hogyan is tovább, hogyan is fogja majd megoldani azt a problémát, amiben van, érzi, hogy amiben él, ez nincs jól, igazából nem tudja, hogy hogyan fog tovább menni, és akkor jelenik meg az Úr neki, és azt mondja, hogy az Úr veled erős férfiú, és legyőzöd a Midiánt, mint egy embert. Hát ez egy szép ígéret, na de hogyan? Hogyan fogom én legyőzni? Mennyivel leszek én okosabb, erősebb, bátrabb, mint ami eddig voltam? Mert eddig azt olvassuk az igében, hogy hát elbújt, ugye, mélyen az ő kis házaskájában, pajtájában, csak valahogy essünk túl ezeken a dolgokon, nem tudjuk, mi lesz holnap, de a mai nap már eljutottunk valahova. Minden napnak az maga baja elég, és ez is igaz. De hogyan jussunk tovább ezen? Mert az Úr meg azt mondja, hogy én nem csak ennyire hívtalak el téged, hogy valahogy megmaradj, most megtartottál egy kis búzát, kicsételted, majd csinálsz belőle kenyeret, talán a jövő évig elég lesz. Aztán majd jövőre majd meglátjuk, hogy mi lesz, de most meg vagyunk rendben. Az Úr pedig azt mondja, hogy nem ez a megoldás, hanem az alapvetően kell megoldani a problémát. Le kell győzni azt, ami a problémát okozza. Ugye a midianitákat, a kísértést. És ezt kell neked megtenni, de hogyan? És az Úr azt mondja neki, hogy menj el, és győzd le. És a végén egy nagyon csodálatos győzelmet látunk, ugye, amikor Gedeon 300 harcossal legyőzi a Midianit, a hadsereget. Ó, hát milyen szép, milyen egyszerű dolog ez. De hogyan vezeti az Úr Gedeont? Hogyan értette meg, hogy mit kell tennie? És én azt hiszem, hogy amire nekünk ezen a területen figyelni kell, és amiért példaként elmondtam ezt, hogy hogyan értette meg Gedeon, hogy mit kell csinálnia? Hogy jött neki eszébe, hogy ilyen öngyilkos kísérletet tegyen, hogy 300 emberrel elinduljon a midianiták ellen? Hát úgy, hogy figyelt Istenre. Hát nem arról szól az ige, hogy neked kell legyőzni, de arról igen, hogy figyeld meg azt, hogy mit akar Isten veled tenni. Hogy hogyan tud téged győzelemre vinni. Nem neki az agyából pattant ki ez, viszont azt hiszem, hogy az Isten úgy vezet bennünket, hogy, bocsánat a kifejezésért, hogy kísérletezgetünk. Tehát nem azt várja Isten, hogy várjuk, és majd egyszer csak jön valami isteni sugallat, hogy ezt kell tenned, hanem ezen gondolkodnunk kell. Keresni a megoldást Isten előtt, elcsendesedve, és én így gondolom, hogy Gedeon is így volt, hogy nem megállt, amikor látta a problémát, hanem Isten elindította azon az úton, hogy hogyan is lehetne akkor valamit tenni. Nekem olyan kedves az a történet az Új Szövetségből, amikor Pál apostolról azt olvassuk, hogy annyi terve volt, hogy milyen irányba menjen. Tehát felépítette magában azt az útvonalat, amin majd szeretne eljutni Rómába, ide, oda, amoda, és egyik éjszaka pedig megszólalt az Úr, megjelent neki ugye az a harcos, és azt mondják, hogy gyere át hozzánk. Azt mondja az ige, hogy nem hagyta a lélek, hogy ő arra menjen. És milyen érdekes dolog, nem azt vártak Pál apostol, hogy majd Isten valamit mond neki, ücsörgött az ő kis házában, várogatta azt, hogy majd csak Isten egyszer megszólítja, hanem azt látjuk, hogy voltak tervei. És ebben benne volt ez is. És várta, hogy Isten erre adjon valami megoldást. És ha várok, hogyha vannak terveim, ha vannak elképzeléseim, akkor Isten fog szólni, és meg fogja ezt tenni. És én figyelhetek az ő szavára. Tehát, hogy így jutott el, ugye, Gedeon. Mert a történet így szól, hogy Gedeon összehívta az egész sereget. Hát mi volt az ő elgondolása? Hát, hogy ha eggyé tudjuk tenni ezt az országot, ha egységben fogunk tudni fellépni a midianiták ellen, akkor jön majd az a 40 ezer ember, meg több is. Akkor össze fogunk fogni, és fogunk győzni. És azt mondja az Úr, hogy sok ez. És a végén ugye 300 harcossal indult el Gedeon, de hogy honnan indult el? Hogy azt mondja, hogy nem megállok, hanem elindulok. Akkor próbálkozzunk, hívjuk össze, és majd győzünk. Mit akar nekünk Isten ezáltal mondani? Hogy kell az útkeresés ahhoz, hogy győzelmet érjünk el. Mert a kísértés az, hogy ne csináljunk semmit, majd Isten megoldja. Nem, nem, keressük Isten erejével azt az utat, ami a győzelemre visz bennünket. És így állhatunk most előtt, az ige előtt, ami most előttünk van, mert van egy nagyon fontos szó ebben a felolvasott igében, majdnem mondhatjuk, hogy példázatban, és ez a szó pedig az, hogy szerezzetek. Szerezzetek. Hát ez az, ami olyan rosszul hangzik a hívő ember számára, hogy szerezni. Ahogy az előbb mondtam, hogy főleg amikor anyagiakról van szó, hogy hogyan is szerezzünk. Isten nem direkt módon vezet bennünket a szerzés tekintetében is sem, hanem látni kell az, hogy hogyan is kell nekünk szerezni. Az előbb felolvasott ige szakaszban, ott a Mózes 5. könyvében arra emlékezteti Isten az ő népét, hogy emlékezzen meg arról, hogy mennyi mindennel megajándékozta Isten. És aztán utána pedig azt mondja, hogy emlékezzél meg az Úrról, mert ő ad erőt a gazdagság megszerzéséhez. Vagyis azt mondja, hogy ő ad erőt, ő tesz képessé arra, hogy a gazdagságot megszerezd. Szerezzetek, szerezzetek a hamis mammonon. Hogyan is szerezzük meg ezt a hamis mammont? Eszembe jutott a Wesley Jánosnak, vagy Wesleynek a egyik gondolata éppen a adakozással kapcsolatban, mondja el a testvéreknek, írta le ezt tanításban is, amikor a anyagiakról volt szó. Ő nem volt az anyagi területen aki nem szeretett erről beszélni, hanem nagyon egyértelműen beszélt akár az adakozásról is. És azt mondta az ő testvéreinek, hogy szerezzetek amennyit csak tudtok. Szerezzetek annyi pénzt, amennyit csak tudtok. Hát ez jó hangzik, ugye? Ettől jobb segítség nincs is, nem is lehet. Maga Wesley mondja, hogy menjetek és szerezzetek annyit, amennyit csak tudtok. Aztán tovább is megy, ma erről nem akarok beszélni, de azért megemlítem. Azt mondta utána, hogy takarékoskodjatok annyit, amennyit csak tudtok, és a harmadik pedig adakozzatok annyit, amennyit csak tudtok. Tehát ugye itt nem arról beszélt Wesley, hogy magunknak szerezzünk dolgokat, hanem hogy Isten országára. De most maradjunk ennél a gondolatnál, hogy szerezzünk annyit, amennyit csak tudunk. De hogyan? Hogyan is szerezzünk? Az előbb történetünk arról szól, hogy ez a sáfár úgy szerzett magának vagyont, hogy ez mások, ennek mások itták meg a levét, vagyis mások kárára szerezte. A Szentírás pedig arról beszél, hogy ha mi szerezni akarunk, akkor úgy szerezzünk, hogy senkinek ne legyen ebből kára. Tehát szerezz, amennyit csak tudsz. De hogy? Hogy ebből ne legyen senkinek kára. Először is ne legyen neked károd belőle. Talán lehet, hogy egy kicsit abszurd gondolat, hogy hogy lehet úgy szerezni, hogy ebből nekem károm legyen. Hát ha szerzek, az nekem haszon. Ugye, amit én beteszek, na, és akkor ezt lehet számolgatni, hogy szerzek, amennyit csak tudok, és hát ez nekem haszon. Hát akkor hogy lehet az, hogy valamit én megszerzek, és ez mégis kárként jelenik meg? Nem gondolkodunk azon sokszor, hogy a szerzésben is kell kérni az Isten vezetését. Hisz azt mondja az Úr Jézus a Máté Evangélium a 16. fejezetében, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall. Tehát szerezhetünk mi annyit, amennyit csak bírunk, a kérdés az, hogy ez lelkileg előbbre visz engem. Tehát, hogy ne okozzunk magunknak kárt az anyagi javak megszerzésével. Mert nem ér annyit az a pénz, nem ér annyit az a sok dolog, amit megszerezhetünk. Nagyon érdekes ide, hogy ahogy a Mózes 5. könyvében olvastuk is, és azt mondja itt az ige, hogy vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzel az Úrról, amikor eszel és jól lakol, amikor szép házakat építesz és lakozol abban, és amikor majd a te barbadéid és juhaid megsokasodnak, ezüstöd és aranyod is megsokasodik, minden jószágod megszaporodik. Azt nézd csak, hogy ilyen lesz. Szerezz. Nem arról beszél, hogy a hívő embernek nem szabad szép házakban laknia, hanem azt, hogy majd amikor idáig eljutsz, vajon hogyan jutsz el idáig? Hogy vajon a lelkedben kárt vall? Mert lelkiismereti problémát is okozhat. Talán úgy, hogy észre sem veszed, hogy már régen nem a tisztességes úton jársz. Hányszor hallom ma is, hogy hát ma már nem lehet úgy megélni, hogy vagy gyarapodni, meg főleg nem, hogyha tisztességesek vagyunk. Egyébként lehet, hogy így van. De mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is? És amikor ez a lelki életünkre, az Istennel való kapcsolatunkra van káros hatással. Nem tudom, hogy milyen volt Zákeus, vagy milyenek voltak azok az emberek, akik ilyen irányba indultak el, hogy valamikor, amikor elindultak, milyen volt az Istennel való kapcsolatuk, fogalmam sincs. De valahogy eljutottak idáig, és a lelkükben kárt vallottak. De az is igaz, hogy nem csak a lelki területen lehetséges az, hogy az ember miközben szerez, vagy miközben nyer valamit, mégis kárt szenved. Mert ki lehet zsákmányolni a mi testünket is. Igen, szerezzünk annyit, amennyit csak bírunk. De éppen Wesley volt az, aki újra és újra a testvéreket attól óvta, hogy olyan munkát végezzenek, amelyek az egészségükre káros lehet. Tehát, hogy kárt okozunk magunknak azzal, hogy valamit teszünk. Kárt okozunk magunknak, hogy olyan munkát vállalunk el, amely ugyan felemészti a szervezetünket, akár felemészti az egészségünket, na de a rövid távon mégiscsak sok pénzt hozhat, vagy legalábbis valami előn származhat. Azt mondja az ige, hogy ne okozzunk kárt önmagunknak. A másik dolog, hogy ne okozzunk kárt másoknak. Másoknak ne okozzunk kárt. Nagyon sok ige van a Szentírásban, az Új Szövetségben, különösképpen, amely a fele barátot védi. Pedig ez az a terület, ahol sok előnyhöz tudnánk jutni. A fele barátomnak a becsapás által. Azt mondja itt ez a történet is, hogy hát becsapta a fele barátját, és ebből neki hát jó előnye származott. De a Szentírásban pedig olyan igéket olvassuk, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Vagy azt, hogy ne cselekedd azt másikkal, amit nem szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek. Vagy ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem a másét is. Tehát jól gondoljuk meg, hogy megéri-e. Mert ha olyanok vagyunk, mint ez a gonosz szolga, akkor egyszer csak Isten majd el fog bennünket számoltatni ezzel. Ez majdnem olyan, mint az a példázata Jézusnak, amikor a szolga nem adta ki a szolgatársainak a megfelelő javakat a kellő időben, hanem magára költötte el. És azt mondja az ige, hogy megjött a gazda, és akkor számon kérte őt, és a külső sötétségre került. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak magunknak ne okozzunk kárt, hanem másoknak is, másoknak sem. És van ebben a részben egy nagyon fontos dolog a szerzéssel kapcsolatban. Szerezzetek magatoknak a hamis mammonból azért, hogy barátokat szerezzetek ezáltal. Tehát, hogy nem csak, hogy ne mások kárára legyen ez, hanem mások javára. Tehát a szerzésem mások javára legyen, és én azt hiszem, hogy már azzal mások javára teszek, ha látják az életemben azt, hogy én amit szerzek, azt úgy szerzem, hogy közben magamat ne tegyem tönkre. Már az is egy szolgálat a másik ember felé, hogy az is úgy is lehet szerezni sokat, hogy közben másokat nem csapunk be. És a harmadik dolog, amivel hamis mammonon, vagy a hamis pénzzel, vagy a pénzzel, anyagiakkal tudok barátokat szerezni, az, hogy hogyan szerzem én ezt meg. Hogy ezt szorgalommal tegyem. Tehát olyan módon tegyem, hogy ez az én munkámnak a gyümölcse legyen. Vagyis a legjobb tudásom szerint végezzem azt a munkát, amit Isten rám bízott. Többször említettem már itt a testvéreknek azt, hogy egyszer egy régi ismerősömmel találkoztam, és azt kérdezte tőlem, hogy és te most hol szenvedsz? Ugye hát az volt a kérdés, hogy hol dolgozok, mert úgy gondolják, hogy most szenvedünk. Igen, nekünk szenvedés a munka. Szenvedés az a feladat, amivel meg vagyunk bízva valahol. Olyan szomorú dolog, amikor azt látjuk, hogy a hívő emberek is ugyanúgy végzik a munkájukat, mint, bocsánat, nem mindenkire igaz ez, mint ahogy néhányan végzik. Majdnem mondhatjuk, hogy azok közül, akik nem látják és nem tudják azt, hogy Isten mit vár tőlünk. Tehát, hogy el lehet végezni a mi munkánkat, és lehet szerezni úgy dolgokat, hogy immel-ámmal elvégzem, amit rám bíztak, és ha nem úgy sikerül, nem tökéletes, hát az sem baj. Na de mit mondanak erre? Szerez barátokat a hamis mammonból. Teljes odaszánással, hogy azt a legjobban tegyük, mert Istennek szolgálunk vele, mert ő ad nekünk bölcsességet a javak megszerzésére, ő az, akitől kapjuk, és mit várunk tőle, hogyha nem úgy tesszük a dolgunkat, ahogy ez kellene. Milyen az? Szép az? Hadd említsem még itt egy nagyon rövid gondolat erejéig, ugye a Szent Sátor építését, ezt csak azért említem, mert ahhoz, hogy ez a mű tökéletes legyen, hogy az Isten dicsőségére szolgáljon, ahhoz úgy kellett végezni a sátor elkészítését, ahogy azt Isten mondta. Az ige azt mondja, hogy mester munkával végezték. És aki adott, a legjobbakat adta oda. És így lett a Szent Sátor is az Isten dicsőségére. Tehát szerezzetek. Szerezzetek. Ő ad bölcsességet arra, hogy megszerezzétek a javakat. De ez nekünk is kell egy váltásra. Váltás. Hogy meglássuk, hogy hogyan is akar bennünket az Úr ezen az úton vezetni. Egyrészt úgy, hogy ez ne legyen a mi kárunkra, úgy, hogy ez ne mások kárára legyen, ugyanakkor pedig olyan mestermunkával igyekezzünk, a legjobb tudásunk szerint, a legjobb odaszállásunk szerint cselekedni, hogy ezzel barátokat szerezzünk a hamis mammonon is. Vagyis a munkánkkal, a megszerzett vagyonunkkal, egyéb dolgokkal, amiket Istentől kapunk így, ezzel mások is lássák azt, hogy Isten gyermeke máshogy gondolkodik. Mindent megtesz érte, ugyanakkor pedig komolyan veszi az Úr szól, az Úrnak tett ígéreteit és az Úr vezetését. Hasznos legyen nekünk, hasznos legyen fele barátunknak, és legfőképpen hasznos legyen az Úrnak. És azzal a gondolattal fejezzünk be, hogy lássák a ti cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonon, hogy amikor majd meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Én azt kívánom, hogy ezen a területen is győzzük le a kísértéseket. Péternek azt mondja az Úr, hogy a sátán kikért titeket. Hát ez is egy olyan terület, ahol igencsak kikér bennünket a sátán. De én imádkoztam érted. És hogyha figyelünk az Úr szavára, akkor ebben győzelmesek lehetünk a magunk javára, mások javára, és azok javára is, akik látják a mi életünket, és tudják majd itt csinálni a mi mennyei atyánkat is. Hát adja az Úr, hogy ebben is győzelmes életet élhessünk. Az Atya dicsőségére. Amen.